Isten igéjét János evangéliumából fogom olvasni nektek, a 15. rész első 17 versét. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlős veszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.
Jöjjetek, legyünk egyek imádságban, Istennek való hálaadásban, bűneink megvallásában és Szentlélekért való könyörgésben fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan jó nekünk, hogy Te előtted állhatunk meg ennek az évnek az utolsó napján is. A jó nekünk megvallani, hogy Te vagy az időnek az ura, és az idő telik, múlik, de Te nem múlsz, és nem változol. Mi változunk, formálódunk, jó felé is, meg rossz felé is, de Te örök szeretettel és hűséggel tekintesz le ránk. És nagyon-nagyon köszönjük neked, hogy itt lehetünk Te veled ma este. És vágyik a mi szívünk, a mi lelkünk Te rád, ahogy visszatekintünk erre az évre, hogy ezt lezárjuk, ahogy elindulunk egy következő évre. Vágyunk Te rád. Úr Jézus Krisztus, csodálunk azért a képért, amelyen leírtad a Te benned bízókkal való kapcsolatodat, a mi velünk való kapcsolatodat, hogy Te vagy a szőlőtő, és mi vagyunk a szőlőtők, hogy ennyire közelinek gondolsz minket magaddal, ennyire közeli, veled való közösségbe hívsz, hogy egészen ízesüljünk Te hozzád, hogy a Tiéd legyünk, Te a miénk légy, hogy belőled éljünk, hogy belőled táplálkozzunk. És köszönjük azt a csodát, hogy erre hívtál el, és talán épp ebben az évben ismertük ezt fel, vagy épp ebben az évben növekedtünk ebben az ismeretben, épp ebben az évben kóstoltuk meg, hogy mit is jelent benned élni. Köszönjük ezt Te neked. És Urunk, azt is tudjuk, hogy arra hívtál, hogy gyümölcsöt teremjünk. Arra választottál ki nagy szeretetedből, hogy neked gyümölcsöket teremjünk. És köszönjük az eredményeinket, köszönjük a gyümölcsöket. És ugyanakkor azt is tudjuk, hogy vannak gyümölcsök, amelyeket nem termettünk meg egyáltalán. Vannak gyümölcsök, amelyek elférgesedtek az életünkben. Vannak gyümölcsök, rossz gyümölcsök, amiket teremtünk, amikor nem Te neked engedelmeskedtünk, és nem a Te utadon jártunk. És Te azt mondod, Urunk, hogy azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, azt megmetszed, megtisztítod, hogy gyümölcsöt teremjen, és tudjuk, hogy metszegettél bennünket ebben az évben. Tisztogattál. Sokszor tisztogattál bajjal, vagy betegséggel. Tisztogattál konfliktusokkal, nehézségekkel, tisztogattál anyagi problémákkal, küzdelmekkel. Mindezt nem azért, hogy bosszút állj, hanem hogy Te hozzád forduljunk és veled járjunk. És akár benne vagyunk még ebben a tisztogatásban, és fáj, ahogy metszesz, ahogy formálsz, akár túl vagyunk rajta, köszönjük, hogy a Te kezedből fogadhatunk el mindent. A Te kezedből fogadhatjuk el még azt is, ami rossznak tűnik. Így jövünk most Te eléd, Urunk, minden gyásszal, minden aggodalommal, minden reménységgel. Úr Jézus Krisztus, aki meghaltál értünk a kereszten, Te eléd hozzuk a mi felismert, tudott kudarcainkat, vétkeinket, és eléd hozzuk azt is, amiről nem tudunk, amit nem láttunk. Bocsáss meg minden hazugságot, hamisságot, gyűlöletet, felgerjedést, kiabálást, haragot, meg nem bocsájtást, paráznaságot, pénzsóvárgást, mindent, amiben a Te szeretetettől vonottunk el, és más utakra jártunk. És köszönjük, hogy ma este is magadhoz hívsz, magadhoz ölelsz, bocsánatodról biztosítasz, szent lelkedet kiárasztod ránk, hogy az úrvacsorai közösségbe újra átéljük, hogy Te hozzád tartozunk, hogy Te belőled élünk, hogy nélküled semmit sem tudunk tenni. Jöjj hát, Szentlélek Úristen, szállj le ránk, és munkálj bennünk, kérünk. Amen. Istenek igéjét Jeremiás síralmainak a 3. fejezetéből olvasom, a 22. verstől a 24. versig. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a Te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. A 2010-es évnek hamarosan vége van, nekünk pedig nincs végünk. Mindennel érezzük, hogy ez egy nagyon furcsa társítás. 2010-nek vége van, nekünk meg nincs végünk, mondja ez a Szentíró. Mert hogyan kapcsolódnának egymáshoz? Hiszen 2010-nek magától értetődően van vége, mint ahogy vége lett 2009-nek, és vége lesz 2011-nek is, valószínű, ha csak előbb nem jön vissza az Úr Jézus. Nekünk pedig, ha nem is szoktunk így fogalmazni, de magától értetődően nincs végünk. Hiszen gondolkodtunk-e azon 2010 első napján, hogy akár végünk is lehet ebben az évben, vagy gondolnánk-e arra ma este, hogy akár végünk is lehetett volna a múlt évben. És a válaszunk az, hogy hát többnyire nem. Magától értetődőnek tűnik, hogy nincs végünk. Ez az ige viszont azt mondja, azt vallja meg itt a Szentíró, Jeremiás, szeret az Úr, ezért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Mit jelent, hogyan szólíthat meg, hogyan igazít el ez a hitvallás az év utolsó estéjén? Az első, amit nézzük meg, hogy mikor és miért hangzik el egy ilyen kijelentés. Jeremiás ajkain mérhetetlen nyomorúságban egyetlen vigasztalás forrásaként hangzik ez el. Jeremiás siralmai Babilon pusztulása után íródott, Krisztus előtt 587 után, Jeruzsálem pusztulása után, amikor Babilon végleg bevette Jeruzsálemet, lerombolta a várost, lerombolta a templomot. Ha arról akarunk beszélni, hogy mi volt ebben a városban, ezen a pusztulás után, akkor lehetetlen túloznunk. Teljes pusztulás volt, könyörtelen mészárlás, az utcákon hullák hevertek, az éhség miatt a megmaradottak a kanibalizmusra jutottak, az előző fejezetben ír erről. Járvány fenyegetett, gyerekeket gyilkoltak le, papokat, a prófétákat, mondja, a szentélyben gyilkolták le a babiloniak. Szentségtörés. Minden szinten, nemzeti és egyéni szinten is teljes borzalom. Persze látunk ilyeneket, és hallunk ilyenekről. Hogy hogyan élte meg ezt a szentíró, azt hagyj olvassak fel egy hosszabb részt a harmadik fejezetből, hogy milyen képeket használ arra, hogy mi is történt. Mi az a helyzet, amiben elhangzik. Szeret az Úr, ezért nincs még végünk. Így beszélt. Én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott az Úr haragjának botja miatt. Sötétben űzött, hajtott, ahol nincs világosság. Bizony ellenem fordítja kezét folytonosan, egész nap. Elsorvasztotta húsom és bőröm, összetörtje csontjaimat. Körülbástyázott engem méreggel és fáradtsággal, vaksötétbe helyezett engem, mint a régen meghaltakat. Falat emelt körém, nem juthatok ki, súlyos bilincsbe vert. Ha segítségért kiáltok, és elzárkózik imádságom elől. Faragott kőbe emelt falat utaimra, ösvényeimet járhatatlanná tette. Olyan hozzám, mint a leselkedő medve, mint a rejtek helyen az oroszlán. Lekergetett utamról, összetépett, elpusztított engem. Felvonta íját, és kitett engem nyilai céltábjájául. Veséimbe eresztette tegzének nyilait. Nevetséges lettem minden nép előtt, és gunydalt énekelnek rólam egész nap. Keserűséggel lakatott jól, bánattal itatott meg. Kavicsot rágatott velem, hamuba kényszerített engem. Elvette békességemet, elfeledtem, mi a jólét. És hogy hova érkezik el? Már azt gondoltam, mondja, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Akkor hogyan és miért hangzik el, amit hamarosan mondani fog? Így folytatja. Ő azt mondta, már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Majd azt mondja, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek, szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Mire egyből azt mondhatjuk könnyen, ja hát ez érthető, hogy neki miért nem magától értetődő, hogy még nincs vége, az érthető. Hát egy ilyen helyzetben tényleg csoda, ha nem pusztult el, ha ő még él. Amikor az egész népnek vége lett. De azért mégsem magától értetődő, ahogy ő gondolkodik, és ahogy ő val. Mert először elmondja azt, hogy mindennek vége, nincs többé remény, bizalom, hit az Úrban, nincs szeretet, teljes a romlás. De ha újra meggondolom, ha mélyebben beletekintek, még mindig igaz, szeret, és ezért nincs végünk, és nem magáról beszél, hogy nincs végünk, mert ő túlélte. Azt mondja, nincs vége ennek a népnek. Ezért mondtam, hogy Jeremiás számára ott és akkor ez a kijelentés a vigasztalás egyetlen forrása a mérhetetlen pusztulásban. Na de mi lehet ez nekünk? Nekünk viszont kijózanító üzenet a jelenben. Kicsit gondolj vissza arra, hogy mit fogalmazol meg, hogyan beszélsz a szívedben, amikor visszatekintesz az elmúlt évre, amikor nehézségeket, szomorúságokat, vesztességeket veszünk számba. A gyászunk, amikor elvesztettünk valakit. Házassági konfliktusok, elégedetlenség. Valaki, aki esetleg azt éli meg, hogy egyedül vagyok, még mindig egyedül vagyok, még mindig egyedül vagyok. Valakit a betegség érte, munkahelyi gondjai voltak, jogtalan támadások érték, sikertelenség, kudarc. Nem azt mondjuk ilyenkor valahol ott belül, mint amit a Szentíró mond először. Nem lehet reménykednem az Úrban. Nem lehet reménykednem az Úrban. És miért érdekes, hogy neki semmije sem maradt. Semmije sem maradt. Az életed, semmije. És mégis, amikor másodszor meggondolja, ebben a hihetetlen pusztulásban azt mondja, ez a végasszom, szeret az Úr, ezért nincs még végünk. Nekünk, akik talán azt éltük át, hogy valamik vesztek el az életből. De a többsége az életnek, ami körülöttünk van és hozzánk tartozik, megmaradt. Nekünk ezért kiózanodás, amit ő mond. Magától értetődő-e, hogy élünk, és lassan, ahogy hallgatjuk ezeket a sorokat, meg halljuk ennek a soroknak a fényében, tudjuk, hogy mi történik a világban, lassan kiózanodunk, és elkezdjük érezni, nem magától értetődő, hogy élünk. Ahol tömegek válnak, földön futóvá katasztrófák, háborúk, népirtások miatt, ahol növekvő szegénységben tömegek éheznek, nincs is olyan messze tőlünk ez a vallomás, hogy eljussunk idáig, szeret az Úr, ezért nincs még végünk. Nézzük azt továbbá, hogy mit vallunk meg ezzel a hitvallással. Ha elérkezünk ide, mit vallunk meg? Ha nem magától értetődő, hogy még nincs végünk, hanem egyedül Isten szeretete és irgalma következménye ez, akkor először ezzel azt valljuk meg indirekt módon, hogy hát tulajdonképpen megért az idő arra, hogy nekünk végünk legyen. Szeret az Úr, ezért nincs még végünk, ezzel azt mondjuk nélküle, megérett az idő arra, hogy nekünk végünk legyen. Megértünk rá, megérdemelnénk. Nem magától értetődő, hogy még mindig így vagyunk, itt vagyunk, élünk, békében, jólétben. Ez nem jár. Napokban olvastam Szabó Imre nyugdíjas sárvogárdi lelkipásztornak egy írását, 90 éves, és bizonyosságaim egy születésnap üzenetei címmel egy füzetet adott ki, meg is fogjuk rendelni belőle, hogy hát 90 éves ember, mit mond, hogy summálsz, ha visszatekint, nem a 2010-es évre, hanem 90 évre. És azt mondja egy helyen, hogy hát őt bölcsembernek titulálják, de kétli, hogy bölcs lenne, majd így folytatja. Abban viszont biztos vagyok, hogy rengeteg ostobaságot követtem el az életemben. Ha Isten nem mutatta volna meg irántam való nagy kegyelmét, abban is, hogy megóvott ostobaságaim következményétől, akkor már rég elvesztem volna. Hát lehet éppen ez a bölcsesség. Mennyi ostobaságom volt az elmúlt évben? Nem is rossz szándék, csak az ostobaságaim, a hibás mondataim, a hibás döntéseink. Mennyi bűnöm, vétkem volt az elmúlt évben? Mennyi hűtlenségem volt az elmúlt évben? Mindez bőségesen elég ahhoz, nem? Hogy elvesszek. Hogy végem legyen. Nem feltétlenül biológiai értelemben. De ha csak azt nézem, hogy a saját tetteimnek milyen következményei lehettek volna mások életében. Hát végem lehetett volna. És hogy milyen következményei lehettek volna Isten előtt. Ha keresztény emberként Isten elé állunk, nem oda jutunk, hogy azt mondjuk, hogy bőségesen, sokszorosan megérdemeltük, hogy végünk legyen. Sokszorosan megérdemeltük, hogy azt mondja Isten, na fiam, ennyi elég volt. Ennyi elég volt. Hányszor fogadkoztam, hányszor megtagadtam. Hányszor megígértem itt ezen a helyen. Hányszor nem úgy lett. Teljesen jogos lenne Isten részéről azt mondani, hogy barátom, ennyi volt. Azt gondolom, hogy minden keresztény ember a szíve legmélyén tudja ezt. Tudjuk ezt. Bőven elfogyhatott volna. Nem igaz-e, hogy a szívünk mondja, hogy a szívünk azt mondja, már rég végünk van. Hát meddig élhetünk vissza az ő szeretetével és az ő kegyelmével? Meddig élhetünk vissza jóságával? Meddig élhetünk vissza hosszú tűrésével? Nincs-e bennünk egy titkos félelem? Mi van, ha egy nap elfogy? Kimerül a kegyelme? Ha egy nap kiderül, hogy lejárt, kimerítettem a lehetőségeket, hogy megbocsásson, hogy helyettem helyrehozzon dolgokat, hogy elfedezze az ostobaságaimat, hogy elfedezze a vétkeimet, és azt mondja, itt az idő, vége, kész. Tehát, amikor ezt megvalljuk, azt valljuk meg, hogy megértünk rá, hogy végünk legyen, hogy elvesszünk, és másodszor azt valljuk meg, szeret az Úr, nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, ezért élünk. Tehát nem magától értetődő, hanem valami más oka van annak, hogy nincs végünk. És ez a más, semmi más, mint Isten, isteni lénye. Három olyan kifejezést használ itt a Szentíró, ami az Ószövetségben kulcsfontosságú. Azt mondja, szeret, ez a szövetségi hűség. Isten szövetséges, hűséges szeretete a népéhez. Kitartó szeretete. Ami azt mondja, ez a szeretet az a szeretet, ami nem változik. Kitartóan szereti azt, aki szövetségese lett. Nem adja fel, szeret. Utána azt mondja, a másik kulcsfontosságú szó, nem fogyott el irgalma. Az irgalom Isten gyöngéd szeretete, Isten anyai szeretete. Az irgalom szava a héber nyelvben az anyamé szavából eredeztetik. Isten együttérző szeretete a nyomorult ember iránt. Istennek a legbensőbb szeretete. Ez a gyöngéd, szerető hozzánk hajolása. A harmadik szó a hűség. Mondja, nagy az ő hűsége, ami az ígéreteire mutat vissza, megbízható, kitartó, hűséges. Három olyan kifejezés, ami ott van Isten lényében, Isten szívében. Az Ószövetségben, amikor Isten elvonul Mózes előtt, és kimondja neki a nevét, miután összetöri Mózes a kőtáblákat, mert megtörik a szövetséget, és Mózes közben jár, és Isten újra kegyelméről biztosítja a népet, és Mózes azt mondja, de ha tényleg így van, akkor jöjj el előttem, látni akarlak téged, és elvonul Mózes előtt Isten, és kimondja Isten a saját nevét, ezeket a szavakat találjuk. Azt mondja, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. De ha újra meggondolom, van mit meggondolnia. Először azt mondja, már azt gondoltam, nem lehet reménykednem, nem lehet bizakodnom. De ha újra meggondolom, hogy ki ez az Isten, szerető, irgalmas, hűséges. Nincs még végünk. Még ha végünk is van, úgy tűnik, nincs. Az Úr irgalma, szeretete és hűsége mondja, nem fogy el, nem merül ki. És nem azért, mert azt hiszem, hogy talán megkísért minket, hogy akkor mostantól úgy lássuk az Úr irgalmát, szeretetét, hűségét, mint egy hatalmas, nagy, feneketlen zsákot, amelyből a végtelenség ki lehet merni a hűséget, meg az irgalmat, meg a szeretetet, és akárhányszor elszúrjuk, mindig van. Vagy lehet, hogy úgy tudnánk látni leginkább, hogy azt mondjuk, hogy valahol tudják, hogy mekkora zsák a mi hűtlenségünk, vétkeink, ostobaságunk, és ez a zsák, ami az Úré, ez nagyobb. Tehát nem fog elfogyni. De az a baj ezzel a képpel, hogy ez személytelen. És amiről itt szó van, amikor azt mondja a Szentíró, hogy irgalma minden reggel megújul, akkor azt mondja, hogy Isten lényéről, Isten személyéről van szó. Nem arról, hogy van egy nagy adag irgalom valahol, van egy nagy adag kegyelem valahol, hanem hogy Isten személyéből az fakad, hogy fel kell, értsük jól, nem alszik, de fel kell, ránk néz, és újban az irgalma, újban a szeretete, újból a kegyelme, mert ez lényeg közepet, mert ez lényének szíve. Ránk néz, és igen, már rég vége kellene, hogy legyen, már rég elfogyott, de mivel ő irgalmas, kegyelmes, hosszú tűrő, szerető, ezért nem tud más, hogy újra azt mondja, szeret. És ezért akár a legnagyobb nyomorúságban, amit átél a Szentíró Babilon pusztulása után, akár hadd mondjam így a legnagyobb relatív jólétben, amit a legtöbben, akiknek most éppen úgy normálisan megy az életünk, átélünk, mert azért jólétben élünk. Akár így, akár úgy, elmondhatjuk, szeret az Úr, és ezért nincs még végünk. Nem fogyott el az irgalma. Végezetül hova vezet ez a felismerés? Ha valaki eljut ide, megfogalmazza ezt, kimondja ezt, hova vezet? Helyes értékítéletre és megelégedett életre. Mert azt mondja utána a Szentíró, hogy az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Mi maradt Jeruzsálemben? Semmi. Mi maradt? Az Úr az én osztályrészem. A korabeli nyelvezetben az azt jelenti, hogy a szó onnan jön, hogy amikor a 12 törzs elfoglalta az ígéret földjét, Isten bevezette őket az ígéret földjére, akkor felosztották a törzsek között, és az osztályrész az volt, amit kiki kapott, akár törzs szerint, aztán akár nemzetség és család szerint. Ez az osztályrész. A mértéktelen szenvedés közt azt mondja, amikor mindent elveszített, azt mondja, az az ember, aki tudja, hogy azért él, mert Isten szereti, azt mondja, az Úr a mindenem. Az Úr a mindenem. Mit mond a mérhetetlen jólétben az, aki felismeri, hogy ugyanígy csak kegyelemből él, ugyanígy csak Isten szeretete és irgalma miatt él még? Ugyanezt mondja. Ugyanide jut el. Nekem az Úr a mindenem. És akkor gondoljuk át egy pillanatra már csak, hogy milyen változást hoz mindenben, ha ide eljutunk a Szentíróval. Az Úr az én osztályrészem. Isten az én mindenem. És ő benne bízom. Ha ezt elmondod, egészen biztos, hogy máshogy tekintesz vissza az elmúlt évre, mint ezt nem tudod elmondani. Mit kaptál, mit értél el, mit veszítettél el? Hogyan vonjuk meg a mérleget? És kiderül. Kiderül az, hogy amit eredménynek tartunk, ha mellé tesszük, hogy az Úr a mindenem, az semmi. És amit veszteségnek látunk, ha mellé tesszük, hogy az Úr a mindenem, lehet, hogy ott kaptuk belőle a legtöbbet. És ugyanígy, ahogy előre tekintünk, mire vágyunk a következő évben? Ha az Úr az én osztályrészem, és ő benne bízom, egészen máshogy fogalmazom meg, hogy mire vágyok, mintha nem. És ezért Jézus azt mondja abban a részben, amit a lekcióban felolvastunk, hogy nélkülem semmit sem tehettek. Mert amit nélküle teszünk, az semmi, amivel vele és benne élünk meg, az meg minden. Így erősödjön ő, így bátorítson ő, így vigasztaljon ő bennünket ma este. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Amen.